Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Margaritis Skinas, az európai életmódért felelős uniós biztos szerint az afganisztáni válság és a Belarus vezetés fellépései azt mutatják, az Európai Unió migrációs rendszerét minél előbb át kell alakítani, nem lehet tovább várni az új menekültügyi csomag elfogadásával. Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese szerint valóban megoldást kell találni, a 2020 őszére elkészült uniós migrációs paktum azonban nem az. A javaslat több ponton is megvalósíthatatlan. A riporter Varga Mónika.
Csatlakoznom kell a biztoshoz a tekintetben, hogy valóban itt nem oldódott meg messze a migrációs és menekültügyi rendszer új szabályozása. Hát ugye gyakorlatilag látjuk, hogy 2015 óta ugyanabban a csapdahelyzetben vergődik a közösség és a tagállamok összessége, hiszen egy újabb migrációs válsághelyzetre gyakorlatilag sok szempontból semmiben nem felkészültebb most az integráció, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt volt. És valóban a bizottságnak ugye a tavaly szeptember végén bemutatott paktuma lenne a csodafegyvere, amivel ezt az említett helyzetet orvosolná. Ugye ebben gyakorlatilag 9 jogszabályjavaslat szerepel, részben új, teljesen új szabályozások létrehozása, részben meglévő jogszabályok módosítása. És hát ugye valóban az eredeti menetrend szerint ezeknek a többségét 2021-ben kellene letárgyalni és elfogadni.
Ugye azt mondta, hogy csodafegyvernek szánták ezt a migrációs paktumot. Valóban csodafegyver lehet-e? Például hogyan oldaná meg a legterheltebb, a külső határon lévő országok problémáját, például Görögországét, vagy a tranzitországok gondjait?
Általánosságban el kell mondani, hogy a jogszabálycsomag egészén érezhető egyébként az a már-már görcsös törekvése a bizottságnak, hogy valamilyen kompromisszumos javaslatot tegyen le, amit mind a 27 tagállam támogatni tud. Tehát ilyen értelemben, vagy ez tükrözi gyakorlatilag, hogy a repatriálások erősítését, azoknak a hatékonyabb átételét is célul tűzi ki a jogszabályjavaslatcsomag, a Frontex megerősítését, ugye ezek azért konszenzusos elemeknek tűnnek, de hát kétségkívül el kell mondani, hogy a szétosztás, mint kötelezően választható szolidaritási mechanizmus is benne marad, és hát akkor itt rákanyarodhatunk a kérdésre, hogy tulajdonképpen továbbra is ez lenne az egyik központi eleme az új csomagnak is, hogy nevezetesen a frontországokból áthelyezhetők lennének a személyek, amennyiben a segítséget felajánló más tagállamok ezt az opciót választják. Tehát ugye menedékkérők átvétele, ez továbbra is egy hangsúlyos elem. Ugye akkor, amikor nincsen válsághelyzet, akkor a javaslatcsomag értelmében ugye választhatnák az úgynevezett repatriálások szponzorálását. Ez azt jelenti, hogy azok, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre, és el kell hagyniuk az adott frontországot, másik tagállamok ajánlhatják azt, hogy akkor ők ezt a hazaküldési procedúrát teljesen végigviszik, tehát ilyen értelemben is lehet felajánlásokat tenni, illetve még egy harmadik típus is van, az úgynevezett képességépítés, amikor ugye egyéb erőforrásokkal támogatják a tagállamok a bajba jutott frontországokat. Ugye ez a hármas csomag, ez ugye ez a békeidőkre vonatkozik, és akkor, amikor mondjuk van valamilyen válsághelyzet, akkor ezek a választható opciók már leszűkülnek, a rendelkezésre álló határidők megrövidülnek. Mondok egy példát, tehát békeidőben a repatriálás támogatását választó felajánlkozó tagállamoknak 8 hónapjuk van arra, hogy a repatriálást végrehajtsák, de hogyha egy sokkal komolyabb vízmajor helyzet áll elő, akkor erre már mindjárt csak 4 hónap van. És hát azért az elmúlt évek tapasztalataiból tudjuk, hogy sokszor nem, hogy 8 vagy 4 hónap alatt nem lehet egy repatriálást végrehajtani, hanem gyakorlatilag soha, mert az adott személy eltűnik a hatóságok látóköréből, nincsen visszafogadási egyezmény a kibocsátó országgal. Tehát ezer oka lehet annak, hogy miért nem lehet a repatriálásokat végrehajtani, és akkor itt el is érünk tulajdonképpen olyan gyakorlati technikai nehézségekhez a paktum kapcsán, amelyek mind-mind megnehezítik a végrehajtását, még hát abban az esetben is, hogyha ezt egyébként kitárgyalnák a tanácsban a tagállamok, és mondjuk a parlament is el tudná ezeket a szabályokat fogadni, de hát ettől még nagyon messze vagyunk, hiszen még a napirenden sem nagyon látjuk, hogy ezzel érdemben foglalkoznának például a tanácsban, de hát nem felejthetjük el, hogy azért itt nagyon komoly egyéb teendők is vannak, gondolhatunk ugye a COVID utáni helyreállításra, közegészségügyi és gazdasági értelemben egyaránt, a Brexit utáni időszak kihívásai, tehát egy csomó olyan ügy van még, amely minimum egyenrangúnak tűnik az illegális migráció kérdésével, tehát a szlovén elnökség sincsen ilyen szempontból könnyű helyzetbe, pláne akkor, hogyha konszenzus szeretne teremteni. Ez a javaslat erre csak nagyon minimális szinten alkalmas, amit ugye a bizottság tavaly benyújtott, hiszen tudjuk, hogy legalább fél tucat tagállam nem fogja tudni támogatni azt, elsősorban a szétosztási elem megtartása miatt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének munkatársa szerint az Egyesült Államokon belül is sokan megkérdőjelezik az afganisztáni csapat kivonás ütemezésének helyességét. Csizmazia Gábor az Inforádiónak azt mondta, ezzel együtt az amerikaiakat csak akkor érdekli a külpolitika, ha saját honfitársaik halnak meg külföldön, most pedig ilyen nincs. A riporter Németh Zoltán.
Hibáztatható-e bármelyik amerikai vezető a most kialakult helyzetért? Mennyire van része ebbe Joe Bidennek?
Hát de konkrétan hibáztatható-e valaki? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azért is, mert ugye Joe Bidennek ez a tulajdonképpen sajtótájékoztatója, vagy ugye nyilvánosság elé lépése, az tulajdonképpen pont elevilágított rá, a CNN egyik tudósítója, tudósítása emelte ki, hogy hát ő gyakorlatilag azzal állt ki, hogy ő vállalja a felelősséget azért, hogy immár negyedik elnökként, aki Afganisztánban tartja az Egyesült Államok erőit, hogy ő nem fogja megadni a lehetőséget annak, hogy egy ötödik elnök is hát ebbe a helyzetbe kerüljön. Tehát ő vállalja a felelősséget, hogy már az elődei is, konkrétan Obama elnök és Trump elnök mondták, hogy ők már kivonulnak Afganisztánból, hogy ő ezt majd ténylegesen megteszi, tehát hogy ezért vállalja az ezzel járó felelősséget. Ugyanakkor, ugyanezen sajtótájékoztatón belül, meg ugye ő is elkezdett ugye újra mutogatni, többek között ugye Donald Trumpra, aki az eredeti, még 2021. május 1-i határidőre vonatkozó ugye kivonulási megállapodás, kivonulásról tett megállapodást ugye megkötötte ugye a tálibokkal, az afganisztáni vezetők, vagy afgán vezetők közreműködése nélkül, vagy érdemi közreműködése nélkül.
Meg ugye Trump elnöksége idején csökkent az amerikai csapatok létszáma 15 ezerről több lépésben 2500-ra, tehát jelentősen.
Így van, ugye korábbi elnök is mondták, ugye Barack Obama is azt mondta, hogy ő majd kivonul Afganisztánból, aztán gyakorlatilag ő megnövelte közel 30 ezer katonával egyébként szintén az afganisztáni jelenlétet az Egyesült Államok részéről, mert egyszerűen hát ezt az opciót tették ugye a katonai vezetők elé, hogy vagy, sőt igazából még drasztikusabb emelést kértek egyébként a katonai vezetők, talán néhány emlékeznek a McChrystal jelentésre. McChrystal tábornok volt az, akkoriban még a 2000-es évek, 2009-ben az amerikai erők, Afganisztánban tartott amerikai erők főparancsnoka volt az, aki hát egy Washington Postban kiszivárgott levélben hát jelezte, hogy igazából kudarcra van ítélve a misszió, hogyha érdemben is tényleg több tízezer katonával nem növeli meg az Egyesült Államok jelenlétét ugye az országban. Tehát ebből a szempontból korábban is voltak ilyen igények, és a Biden adminisztráció ugye azzal magyarázza a helyzetet, hogy mivel 2500 amerikai katona volt ugye a Trump adminisztráció végén, 2500 amerikai katona volt az országban, igazából ennyivel úgysem tudták volna tartani a helyzetet. Valószínűleg, hogyha maradtak volna az országban, és a tálibok pedig előre nyomultak volna, felelkesülve azon, hogy hát küszöbön van az amerikai kivonulás így is, úgy is, akkor gyakorlatilag még nagyobb emberáldozattal járt volna az amerikaiak jelenléte Afganisztánban.
Lett volna értelme hátraarcot mondania, vagy csinálnia Joe Bidennek? Tehát, hogy nemhogy csökkenteni és kivonulni, hanem növelni az ott lévő amerikai erők számát?
Ez egy jó kérdés, mert hogy ez a gyakorlatilag beállt volna az összes többi elnök sorába. Tehát Trump is ezzel kezdte egyébként az elnökségét, hogy ő majd csökkent, és akkor ehhez képest, hogy jól emlékszem, annak idején 5000 katonával megemelte a jelenlétét, az amerikai katonák jelenlétét az országban. Tehát ebből a szempontból lett volna értelme, abból a szempontból lett volna célszerű az amerikai katonákat az országban tartani, vagy legalábbis valamennyire megnövelni a létszámukat, hogy egyfajta a jelenlétükkel vélhetőleg az afgán nemzeti erőket, hát az erőknek adtak volna egy olyan úgymond háttértámogatást, amivel az afgán nemzeti erők jobban fent tudták volna tartani, jobban tudták volna tartani a békét. Ugye az a helyzet, hogy az volt a cél, hogy hát ugye ez a szakasz, hogy vietnamizálják a helyzetet, tehát átadják az afgán nemzeti erőknek az ország védelmének a felelősségét. Ez már korábban is ez volt a cél, és a Biden adminisztráció is ezt magyarázta, és most is ezzel védte a helyzetet, ugye Joe Biden a legutóbbi sajtótájékoztatón.
És ugye kvázi az egész elmúlt 20 évnek az lett volna az értelme, nem? Hogy stabilizálják azt a helyzetet, és kialakítsák azt az afgán elitet, vagy azt az afgán vezetést, amely átveheti kvázi az amerikai szerepvállalást.
Hát elvileg igen, csak az a helyzet, hogy ez egy másodlagos célkitűzés volt. Tehát az elsődleges célkitűzés annak idején, mikor még ugye hát közel 20 évvel ezelőtt az amerikaiak bementek Afganisztánba, az az volt, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadásnak a kidolgozóit, az konkrétan az Al-Qaida terrorszervezetnek a különböző sejtjeit, hát likvidálják. Ez egyébként meg is történt részben. Most az, hogy milyen eredményessége, az már egy más kérdés, de hogy részben megtörtént, hogy a nagy mérföldkő 2011-ben volt, amikor Abbottabadban 2011 májusában ugye Osama Bin Laden-t is véletlenül ugye likvidálták. Na most ugye ebből a szempontból többé-kevésbé sikeresnek mondható a küldetés, ugye ezt Anthony Blinken amerikai külügyminiszter hangsúlyozta már korábban. A nemzetépítés az egy másodlagos cél volt, amit még a Bush adminisztráció fogalmazott meg, és már az Obama adminisztráció is úgy gondolta, amikor 2009-ben hivatalba lépett, hogy hát ezt minimum vissza kell fogni, mert hogy ez mind, hogy ez igazából nem tartható, nyugati típusú demokráciát soha nem tudna bőle csinálni, ez nem is volt igazából reális cél, de tulajdonképpen működőképes állam.
Sokan írják ezt a sajtóban, vagy elemzők mondogatják, hogy ez egyfajta demokrácia export művelet volt?
Eredetileg igen, mármint az eredetileg azt úgy értem, hogy miután elkezdték levadászni ugye az Al-Qaida tagokat, még a Bush adminisztrációt az amerikaiak, utána merült fel az akkori még neokonzervatív külpolitikai irányzatok a részeként, hogy pont úgy, mint később 2003-ban Irakban, majd itt is megpróbálnak működőképes államot létrehozni. Tulajdonképpen nem működőképes államról beszélünk Afganisztán esetében, nincs kivel tárgyalni, amikor konkrétan mondjuk az alkalmatokat le kell vadászni a 2000-es évek elején. Bizonyos szempontból reális célkitűzés, vagy érthető célkitűzés volt a Bush adminisztráció részéről, csak az a helyzet, hogy nemzetépítésben hát nem sok példát tudunk hozni, amikor ez ténylegesen működött egyébként. Tehát nem túl, az amerikai pedig kifejezetten nem gyakorlottabb benne. Ezt a részét egyébként annak idején át is adták előszeretettel inkább az európaiaknak, mert ugye nekik ebből a szempontból nagyobb tapasztalatuk van benne, de igazából a sikersztorikat nem nagyon tudunk mondani, amikor sikeresen tudtak mondjuk kifejezetten a idézőjelben a harmadik világban komolyabb mondjuk hagyományokkal nem rendelkező csoportok körében, törzsi csoportok keretében egy úgynevezett nemzetállamot, vagy Westfália típusú nemzetállamot felépíteni. Úgyhogy ebből a szempontból ez várható volt, hogy kudarcra van ítélve.
Van-e, illetve lehet-e politikai következménye a mostani helyzetnek Joe Bidenre nézve?
Valószínűleg lesz politikai következménye, hogyha most a belpolitikát, a nemzetközi politikában mindenképp. Tehát a nemzetközi politikában, és főleg ugye az a helyzet, hogy a nemzetközi politikában már a Trump adminisztráció is megfogalmazta, és a Biden adminisztráció sem kérdőjelezte meg, csak árnyaltabban fogalmazta meg, hogy igazából geopolitikai nagyhatalmi verseny van, elsősorban az igazán nagy rivális, tehát az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság között, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy sarkítól, gyorsan mondom röviden, hogy lényegében az egyes nagyhatalmak figyelik egymásnak a mozgását, és azok a hatalmak, amelyek különböző tágabb értelemben vett frontokon háttérbe szorulnak, bármilyen oknál fogva, akkor ott igazából nem egy lezárt konfliktus lesz, hanem ott egy vákum alakul ki, amit majd valaki más, akár helyi erők, akár regionális középhatalmak, akár gyakorlatilag más, egy nagy rivális hatalom megpróbál betölteni. Ugye Afganisztánban is ez van körvonalazódóban, tehát például a Kínai Népköztársaság már jelezte, hogy ők a bejövő tálib rezsimet, ők ezt majd elismerik, tehát tárgyaló partnernek fogják tekinteni. Az amerikaiak is valamilyen szinten biztosan kommunikálni fognak vele, van már rá precedens a 90-es évekből, de azért ők nem mentek el odáig még, hogy ők ezt elismerjék, de úgy gondolják, hogy nagyon sok ilyen reformot a tálibok megpróbálnak majd visszacsinálni, és ugye ennek függvényében fogják az amerikaiak elismerni ezt a rendszert. A kínaiak ebből a szempontból egy lazább álláspontot fogtak fel, és ugye ne felejtjük, hogy az, hogy az amerikaiak kivonulnak Afganisztánból, az függetlenül attól, hogy ez most helyes vagy helytelen döntés, vagy jól csinálták, vagy nem, ugye erről meg most éppen a vita Amerikában, ugye az azért üzenetet küld egyébként a világ többi részének is, akik halott esetben konfliktusban vannak, hogy akarnak lenni Amerikával, iszlám áramra gondolok elsősorban, vagy például más geopolitikai kihívókra. Szóval a nemzetközi politikában biztosan lesz következménye, az amerikai belpolitikában pedig, hát itt az a kérdés, hogy mennyire lovagolja meg egyébként ezt a döntéssel szemben kritikusabb republikánus párt. Ugye az beszédes, szerintem a Biden adminisztráció elszámolta magát a politikai kommunikáció tekintetében, mert ugye ők arra számítottak, hogy az afgán nemzeti erők legalább hetekig, de inkább hónapokig majd kitartanak. Ugye ezért volt az, hogy Biden elnök, ő maga is, meg a vezérkari főnökök egyesített bizottságának az elnöke is, még néhány héttel ezelőtt nyíltan mondta be a kamerába, hogy hát nem fog összeomlani az ország, és hogy minden majd rendben lesz, és nyugodtan tudunk kivonulni. Ugye ehhez képest látjuk, hogy milyen képek vannak, és ugye, hogyha ez nem történt volna meg, ugye nem szoktunk ilyenről beszélni, hogy mi lenne, ha. De hogyha nem számolták el magat ilyen téren, és itt az amerikai hírszerzésben érdemes egyébként, ott még lehet, hogy lesznek következmények, hogy hogyan jöttek erre a konklúzióra, hogy az afgán nemzeti erők nem fogják csak úgy hirtelen, ilyen gyorsan és látványosan átjátszani a hatalmat, vagy átengedni a táliboknak. Zárójelben mondom ezt csak. Szóval, hogyha ez nem történt volna meg, akkor elképzelhet, hogy ezt a médiában el lehetett volna adni tényleg egyfajta győzelemként, hogy na akkor én lezártam egy az amerikai történetnek az egyik leghosszabb katonai konfliktusát. Ugye ezt így most nem tudja eladni, ez annyira jelzi, hogy a Biden adminisztrációval szemben sokkal elnéző főáramlatú amerikai média, tehát konkrétan a CNN például, erős kérdéseket tett fel még néhány nappal ezelőtt Antony Blinkennek, tehát még a CNN sem tagadta azt, hogy hát azért ez finoman szóval nem volt szervezett kivonulás, vagy legalábbis megfontolt, vagy előre jól kitervelt kivonulás. És egyébként maga Biden elnök is az említett sajtótájékoztatón elmondta, meg Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadó is, hogy hát igazából nem számítottunk erre, hogy ez ilyen gyorsan össze fog omlani, mármint az ország vagy a tálibok nyomása alatt. Úgyhogy ebből a szempontból ebben lehet belpolitikai következménye is. Csak annyit tennék még hozzá, hogy mondom, ez annak a függvénye, hogy itt a kritikusok mennyire fogják ezt meglovalni. A másik pedig az, hogy hát mennyire érdekli az amerikai társadalmat, mert az a helyzet, hogy az amerikaiakat általában nem érdekik a külpolitikának vagy a külvilágnak az eseményei egészen addig, amíg nincsenek amerikai áldozatok. Abban a pillanatban, hogy vannak amerikai áldozatok, vagy legalábbis vannak olyan hát megrázó képsorok a televízióban, amelyek kifejezetten hát rosszul érintik a elismertüket, abban a pillanatban érdekli őket egy adott konfliktus. De hogyha nincs, akkor igazából nem fő kérdés mondjuk választásokon, vagy különböző politikai megnyilvánulásoknál a nemzetközi ügyek, illetve a külpolitikai ügyek. Úgyhogy remélhetőleg, vagy vélhetően a Biden adminisztráció is ebben reménykedett, hogy ebből ennek nem lesz komoly politikai ára odahaza az Egyesült Államokban. Ugye ennek az igazi lakmusztesztje az tényleg az elkövetkezendő hónapok lesznek, illetve majd a félidős választások majd jövőre, de mondom, nem valószínű, hogy ez lesz a fő kérdés, ott inkább adózás, meg más tipikusan belpolitikai kérdéssel fognak majd dominálni.
Felfüggesztette afganisztáni munkáját a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be az Inforádiónak a karitatív szervezet kommunikációs igazgatója. Kalapos Mihály kérdezte Gáncs Kristófot.
Az Ökumenikus Segélyszervezet 20 éve végez munkát Afganisztánban, és rendelkezik állandó helyszíni jelenléttel. Igaz, hogy az elmúlt években már a magyar munkatársaknak a helyét is helyiek vették át, tehát egy 10-12 fős helyi munkatársi csapatról beszélünk, akik egészen az elmúlt napokig segélyprogramokat hajtottak végre, és valóban a jelenlegi helyzetre tekintettel a segélyprogramokat, illetve irodánkat felfüggesztettük.
Mit lehet róluk tudni már, mint a munkatársaikról, életveszélyben vannak-e?
Azért az afganisztáni helyzet az nem egyik napról a másikra lett nehéz és válságos, tehát mondhatom azt, hogy a munkatársaink hozzá voltak ahhoz azért szokva az elmúlt két évtizedben, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoztak, és komoly biztonsági előírásokat kell betartani, és biztonsági protokollokkal rendelkezünk, amelyek a munkatársak biztonságát szavatolják. Itt természetesen az elmúlt években is azért egy fokozatos romlásról lehet beszámolni, különösen is a városokon kívül erősödött a tálib jelenlét. Ugyanakkor az a helyzet, ami az elmúlt napokban alakult ki Afganisztánban, az már nem tekintett olyan értelemben biztonságosnak, hogy arról lehetne beszélni, hogy a humanitárius programokat, fejlesztési programokat folytassuk. A humanitárius és fejlesztési munkának az mindig is egy előfeltétele minden körülmények között és minden országban, hogy a munkatársak biztonságban legyenek. Úgyhogy erre tekintettel most felfüggesztettük a működését, ennél többről talán ebben a pillanatban nem tudunk beszámolni, hiszen óráról órára változik a helyzet. Ugye most egy békés átmenetről beszélnek, de hogy ez a valóságban hogyan fog alakulni a következő napokban, hetekben, hónapokban, ezt majd meglátjuk.
Több latin-amerikai országban is baloldali fordulat ment, illetve megy végbe, mondta az Inforádio Arena című műsorában Nagy Sándor Gyula, a budapesti Corvinus Egyetem docense, Latin-Amerika kutató, a riporter Király István Dániel.
A felületes olvasó, hallgató érezheti csak úgy, hogy Latin-Amerikában most jelentősebb történések, jelentősebb politikai változások vannak, vagy valóban talán a koronavírus járvány hatása miatt érezhető az, hogy Bolívia, Haiti, Peru, Nicaragua, Venezuela, Kuba mindenhol történtek és történnek olyan események, amelyek azt mutatják, mintha pozitív vagy negatív irányban, ez megítélés kérdése, változások lennének, változások történnének a térségben?
Már a Covid-válság előtt is voltak bizonyos folyamatok. Az úgynevezett ugye korábbi Hugo Chavez-féle rózsaszín hullám bukását követően, hogy elkezdtek visszaszivárogni azok a baloldali vezetők az egyes latin-amerikai országok élére, amelyek pártcsaládja a 2014-15-ös időszakban elkezdett gyakorlatilag kihullani a hatalomból. Tehát jól látszik, hogy Argentínában ugye visszajött a régi kirchneri vezetés, Peruban egy soha nem látott baloldali fordulat jött össze, hogy ez véletlenül vagy nem véletlenül, hát ez megítélés kérdése. Ugye Chilében nagyon komoly tüntetések voltak, amelyek a kormány bizonyos lépésének a feladására és egy új alkotmány megírásának a megszervezésére kényszerítették rá. Bolíviában újra visszajött az Evo Morales féle korábbi baloldali társaság, csak éppen egy új arccal. Nicaraguában ugye következő választásokon már minden alkotmányos és írott iratlan szabályt megszegő Daniel Ortega és az alelnök felesége fogja átmenteni a hatalmát, ebben már majdnem biztos vagyok. Tehát látszik, hogy elég sok minden történt az elmúlt másfél évben, de ha valaki megnézi Latin-Amerikát, ez soha nem volt egy unalmas kontinens. Tehát nincs olyan év, ahol valahol legalább egy pucskísérlet, vagy egy tényleges pucs ne történt volna az elmúlt 50-60 évben. Ugye az idei évben ez a pucskísérlet, ez ugye Haitinél történt, ugye azzal, hogy meggyilkolták Haiti elnökét. A mai napig nem lehet tudni pontosan, hogy ki volt ezen a gyilkosság mögött, hogy kinek állhatott ez az érdekében, de ugye azt látjuk, hogy egy nagyon jól megszervezett gyilkosság volt, ahol ugye mindenkit elkaptak, kivéve a kitervelőt. Tehát ugye ez ügyesen meg volt szervezve, csak még nem látjuk egyelőre, hogy kinek állt ez az érdekében. Úgyhogy elég sok bonyodalom volt ezekben az országokban, a térség országaiban, és azt gondolom, hogy évvégéig lesznek még bonyodalmak, tehát fogunk mi még látni jó néhány tüntetést, akár elnökök bukását is, és itt mondjuk az argentin elnököt, vagy akár a kolumbiai elnököt is a sor elején látom, akik nincs kizárva, hogy a következő választáson nagyon súlyán meg fognak bukni.
Szlovákiában a hamarosan kezdődő új tanévben nem fogják országosan bezárni az iskolákat, és koronavírus tesztet sem kérnek majd a diákoktól. Amennyiben pozitív eset jelenik meg az iskolákban, a közegészségügyi hivatal rendeletei alapján fognak eljárni, jelentette ki Branislav Gröling, oktatási miniszter. Hozzátéve azt akarják, hogy a tanulók elsősorban jelenléti formában tanuljanak. Az iskolák és óvodák emellett magasabb támogatást kapnak a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadások fedezése érdekében az induló tanévben. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
Branislav Gröling szlovák oktatási miniszter közölte, a Covid automata mindegyik fázisában azzal számol, hogy az iskolák nyitva lesznek. Az oktatási intézményekben pedig nem lesz szükség negatív tesztre. Megjegyezte, hogy a delta variáns gyors terjedése miatt a rendszeres tesztelés elveszíti jelentőségét. A tárca ennek ellenére egyszeri alkalommal toroköblítős teszteket bocsát az önkéntes alapú tesztelés iránt érdeklődő általános iskolák és speciális iskolák rendelkezésére. A teszteket az iskolák augusztus 26-áig rendelhetik meg. A gargalizálós tesztelés szeptember 2-a és 5-e között történik majd, ezt mindenki kérheti. Ezen kívül az általános, közép és speciális iskolát látogató tanulók szüleinek, akik érdeklődnek a tesztelés iránt, antigénteszteket biztosítanak az állami tartalékalapból az önkéntes alapú otthoni teszteléshez. Az iskolák és óvodák magasabb támogatást kapnak a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadások fedezése érdekében az induló tanévben. A pénzt fertőtlenítőszerekre és egyéb eszközökre használhatják. Az összeget automatikusan megkapják az iskolák augusztus végéig. 5 euró a fejkvóta minden tanulóra és alkalmazottra.
Dostanú 5 euró na každého jedného žiaka a zamestnanca.
Általános iskola bezárásokra a minisztérium részéről már nem kerül sor. Ha felüti a fejét a fertőzés, akkor csak az egyes osztályokat zárják be, amelyekben távúton folytatódik az oktatás. A szülőnek ilyen esetben joga van az ápolási segélyre. A tárca nem vezet be újabb intézkedéseket, a közegészségügyi hivatal rendeletét fogja alapul venni. Eszerint azoknak kell karanténba vonulniuk, akik a pozitív személlyel a tesztelést megelőző 2 napban kapcsolatban voltak.
Do karantény idú iba tí, ktorí boli v kontakte s pozitívnym človekom 2 dni pred testovaním.
Az iskolák a korábbról már ismert iskolai jelzőlámpa szerint fognak eljárni. Masszi János, a dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin általános iskola igazgatója.
Sok-sok tapasztalásból kiindulva eléggé praktikusan rakták össze ezt a szemafort. Véleményem szerint követhető és betartható. Kiemelendő, hogy a arcmaszkok, szájmaszkok használata ugyanúgy kötelező és érvényes felnőttre, pedagógus alkalmazott a diákra egyaránt.
A szaktárca azt javasolja, hogy csökkentsék a minimumra az egyes osztályok keveredését, és biztosítsák a helyiségek rendszeres fertőtlenítését. Az iskolába való első belépéskor, illetve ha legalább 3 egymást követő napig megszakad az iskolalátogatás, a szülőnek igazolnia kell a tanuló tünetmentességét. Újdonságnak számít az ellenanyagszintmérés. Ha a tanuló pozitív személlyel került kapcsolatba, vagy pozitív lett az antigéntesztje, és nem teszteltette magát PCR-teszttel, akkor a 14 napos karantén után a szülő kérvényezheti az általános gyermekorvosnál az ellenanyagteszt elvégzését. A szülők ebben a tanévben is legfeljebb 5 egymást követő napon igazolhatják a gyermekük távolmaradását az iskolából. Az ápolási segélyre ilyen esetben a szülő nem jogosult. Az iskolák állapotának a megfigyelése céljából az iskolaigazgatók kötelesek lesznek tájékoztatni az iskolában fennálló aktuális járványügyi helyzetről. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra.